Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon. Folytatjuk a Malakiás próféta könyvének tanulmányozását, és a mai alkalommal a második rész 10.-16. verséből terjedő szakaszt fogjuk megvizsgálni. A megnevezett helyen így hangzik Istennek igéje, tehát Malakiás könyve második rész 10.-16. vers. Nem egy atyánk van-e mindannyiunknak, nem egy Isten teremtette minket. Miért csalja hát kiki az ő felebarátját, megrontva a mi atyánk szövetségét? Hűtlenné lett Júda, és utálatosság támadt Izraelben és Jeruzsálemben, mert megfertőztette Júda az Úr szentségét, amelyet ő szeret, és idegen istenek leányait vette el. Elveszt az Úr mindenkit, aki ezt cselekszi, a vigyázót és a felelőt a Jákob sátrából, még ha áldozatot visz is a seregek urának. És ezt is cselekszitek, betöltitek az Úr oltárát könyhullatással, sírással, kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az étel áldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből. És azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tedd bizonyságot közted, és a te ifjúságot felesége között, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Nem tett ilyet egy sem, akinek volt még lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Mert gyűlölöm az elbocsájtást, ezt mondja az Úr, Izrael Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregek ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárkodjatok. Az elmúlt alkalommal már megnéztünk másfél fejezetet a Malakiás könyvéből, és már legelején utaltam rá, hogy Malakiás próféta, bár a korának a szellemi állapotát festi le és ábrázolja ki, nagyon nagy tanításokat tartalmaz az utolsó idők egyházára nézve is. És az első fejezetben már láttuk, hogy az Isten szeretetének a megkérdőjelezése a hitvány áldozatokkal kezdődött tulajdonképpen a pusztulás és a rombolás Izraelnek a lelki-szellem életében. Majd a papság bontja fel a szövetséget, a lévivel való szövetséget, amikor már nem az ószövetségi kijelentések mentén visznek áldozatot Istennek, szolgálnak Isten felé, hanem saját maguk választotta istentiszteletet hajtanak végre, személyválogatók az ítéletben, és az a fajta szövetségnek a megrontása már csak betetézi azt a folyamatot, amiről itt most olvashatunk, amiben a papok is érintettek és a nép is érintett, ez pedig a házasságnak a szövetsége, a paráznaság, illetve a vegyes házasság kérdése, és a mai alkalommal egy kicsikét ezt a témát fogjuk majd körüljárni, és megnézni, hogy a Biblia mit is tanít ezekről a kérdésekről. Nem fogunk mélyen belemenni az egyes területekbe, csak inkább egy ilyen áttekintést szeretnék adni a Biblia tanítása alapján. A felolvasott igénybe két nagy témáról találunk kijelentést. Az egyik a vegyes házasság, és a másik a válás, illetve a vállólevélnek a kérdése. Azt látni kell, hogy a vegyes házasságot a mózesi törvények egyértelműen tiltották. Tehát minden egyes izraelitának, aki Isten szövetségének, illetve a szövetséges népnek a tagja volt, meg volt szabva, hogy milyen népekkel nem keveredhetnek rokonságban, milyen népekkel nem köthetnek házassági szerződést, és ennek az egyik legfőbb oka az volt, amit az írás is mondja, hogy idegen istenek lányait vették el, ugyanis abban az időben, hogyha valaki valamilyen népből vagy nemzetből származó nőt vagy férfivel került házassági szövetségbe, az automatikusan importálta magának annak a népnek a vallását, identitását, gondolkodásmódját, kultúráját, és hozta magával a házasságot szövetségébe. Emlékezhetünk, hogy Salamonnál is milyen sok problémát okozott az, hogy idegen királyoknak a lányait is magához hozatta. Ez elsősorban politikai házasság volt, nem pedig szerelmi házasság volt. És hogy hogyan fordították el Salamonnak a szívét, és vitték bele a bálványimádásba és a különböző idegen isteneknek a befolyás alá Izraelnek az életét, és többek között ez is hozzájárult majd az ország ketté szakadásához. Tehát a vegyes házasságot ezért tiltja az ige, és itt, ha megnézzük, akkor, ahogy mondtam, a fogság után már körülbelül eltelik egy 100 év, mikor Izrael népe már visszatért a fogságból, amikor Malakiás fellép, és valószínűleg problémát okozott, hogy lehet, hogy kevés zsidó származású asszony volt, vagy esetleg nem voltak annyira kívánatosak a zsidó férfiak számára, és ezért a különböző környékbeli népekből vettek feleséget. Ha Esdrás és Nehémiás könyvét elolvassátok, akkor látjátok, hogy Esdrásnak és Nehémiásnak komoly harcaiba került az, hogy ezektől a külföldi idegen istenek feleségeitől megszabadítsa a zsidókat, bármilyen nagy fájdalommal és szenvedéssel is járt, de ha nem engedelmeskedtek volna Isten igének, Isten beszédének, akkor még több ítélet és még nagyobb átok szabadult volna rájuk. A vállólevél az, amiről szintén itt van, hogy elbocsátja a feleségét, ez látszólag egy biblikus dolognak számít, nagyon sokan így is hivatkoznak rá, de kevesen tudják, hogy a vállólevél, majd Jézusnál is látni fogjuk, ez nem Isten akarata volt. Ezt Mózes adta a népnek, Isten eredeti szándék az egy férfi és egy nő szeretetteljes közösség, ezt majd mindjárt kicsikét ki fogjuk majd bontani, de ebben az időben teljesen, úgymond a mózesi törvények szerint legális volt az, hogyha valaki el akarta bocsátani a feleségét, akkor ennek különböző módjai és okai voltak, akkor ezt az úgynevezett vállólevél segítségével megtette, és a vállólevél az tulajdonképpen a nőt segítette abban, hogy újat tudjon kezdeni az életben, hát nem egy kivetett, mindenki számára megvetett személyé vált, hanem egy olyan nővé, aki képes a vállólevél birtokában akár további házasságot is kötni. Egy kitétel van az 5 Mózes 24-ben, hogy az előző férjéhez nem mehet vissza, hogyha már a másodikkal házassági szövetségre lépett. Azt is láthatjuk a felolvasott ige szakaszunkban a vegyes házasságok kapcsán, hogy az Úr elveszíti mindazokat, akik ezt cselekszik, még ha ételáldozatot visznek is. Itt az elvesztés szó az erőszakos halálra utal. Hát aki megtöri a Istennel való szövetséget azzal, hogy idegen isteneknek a leányait vagy hozzátartozó, tehát a hozzájuk kapcsolódó személyekkel került házassági szövetségbe, azok általában nem ágyban és párnák között haltak meg az ószövetségi történetek szerint, és Istennek az ítélete volt ezen rajta. Majd nézzétek meg a mózesi könyvekbe, Mózes leírásában, hogy milyen különböző ítélettípusok vannak ezzel kapcsolatban. Hát Isten ezeket a személyeket likvidálja a népe körében, hogy ne terjessze tovább a bűnnek a fertőjét. Az új szövetségben ezt úgy találhatjuk meg például a kegyelem korszakában természetesen másképpen, hogy például aki az apjának a feleségével élt együtt, tehát a mostohanyjával élt együtt, azt a gyülekezetből ki kellett zárni, hogy egy kicsiny kovásznál, hogy meg kell lesz-e az egész tésztát. Tehát az új szövetségben is megvan ez, csak nem az ószövetségi radikális módon, nem a törvény szellemében. A második esetben pedig, még ha a elbocsátás meg is történik, és valaki mondjuk ételáldozatot visz Istennek, ez egyébként a bűnért való áldozat is a Ószövetségben ennek a kifejezése, akkor Isten arra nem tekint. Hát ha valaki ezt a szövetséget nem biblikusan lépi meg, illetve Isten akaratával szembe menően hozza meg a döntését, akkor Isten nem fogad el tőle áldozatot. Emlékeztetünk, hogy Jézus is a hegyi beszédben beszél erről, hogyha valakivel problémád van, addig békülj meg vele, amíg nem viszel az ajándékodat az oltára, mert Isten nem fogja elfogadni. Ez az elv végig húzódik mind az új szövetségen. Tehát lehet látni, hogy mind a vegyes házasság esetében, mind a vállólevél kapcsán Istennek ítélete van a népen, és itt elsősorban a legnagyobb bűn az volt az elbocsátás kapcsán, hogy az Ószövetség megengedte a több nejűséget, de csak akkor engedte meg, hogy mondjuk egy férfinek második felesége is legyen, az első feleségnek, akit ifjúkorában elvett, a jogait nem csorbítja. Sem anyagi, sem lelki, sem szellemi, sem fizikális téren nem foszthatta meg az első feleségét mindazoktól a javaktól, amelyekkel a friss új menyecskét részesíti a házassága első időszakában. Tehát nem csereberélgethették le csak úgy az öregecskedő feleségeket, mert éppen így tetszett nekik kedvük, hanem minden egyes jogot biztosítani kellett az első feleség számára is. A legtöbb esetben ilyen két feleség mintája ott alakult ki, és azokon a helyeken, ahol mondjuk az egyik feleség, az első feleség mondjuk meddő volt, vagy például nagy volt a gyermekhalandóság, és a ószövetségi kultúrában az embereknek a megélhetését és a biztonságát a nagy család alkotta, ahol sokszor 8-10 gyerek volt, és ez nem biztos, hogy egy hölgy által meg tudták valósítani, hanem például Jákobnál is látjuk, hogy két feleség, két ágyas, de például Sámuel is, Izrael egyik nagy prófétája, és egy olyan házasságból születik, ahol két feleség volt az édesapjának. Tehát nem idegen ez az Ószövetség szellemétől, sőt az Új Szövetségben is még megvan ez a többnejűség. Nem véletlenül van szó a presbiteri előírásnál, hogy csak egy feleségű férfi lehet a presbiter. Tehát, hogyha valaki olyan kultúrából tér meg, most például a Közel-Keleten a több muszlim is tér meg, úgy, hogy nekik van két-három feleségük, úgy térnek meg, születnek újjá. Őket nem lehet arra biztatni, hogy két feleséget küldjenek el, vagy egyet a kettő-háromból, mert akkor minden szövetséget megtörnének, hanem be kell őket integrálni az egyházba, de azt látni kell, hogy vezetői szerephez nem juthatnak. Tehát ami az ő polgári és korábbi törvényeiknek szerint normális volt, azt el kell fogadni, de látni kell, hogy a Biblia az ilyen személyekkel szemben, az Új Szövetségben a szolgálatokat tekintve milyen korlátozó intézkedéseket hoz. Nézzük egy kicsit a házasság szövetségét az Új Szövetségben, illetve az Ószövetségben, hogy mit is találunk róla. Azt látni kell, hogy ez az első rendelete Istennek, ami még a bűneset előtt történik. Tehát még mielőtt a bűneset bekövetkezik Ádám és Éva történetében, Isten már ekkor megszerzi a házasságnak a szövetségét, a házasság intézményét, és éppen ezért ez az isteni rendelet, ez nem függ korszellemtől. Tehát bárhol, amikor a Bibliában a teremtési rendre történő utalás van bármilyen kérdésben, az semmilyen korszellem által diktált irányzat nem írhatja felül. Vannak olyan szokások, amelyek idéglenesek voltak, meg túlhaladottá váltak, és a mai korban más megfelelője van a dolognak, de például a házasság szövetség egy olyan dolog, ami a 1 Mózes kijelentése szerint egy férfi és egy nő teljes életükön át, élethosszíglan tartó egységét jelképezi, aminek az egyetlen egy felbomlási oka lehet idézőjelve, majd Jézusnál látjuk a paráznaság esete, illetve valamelyik fél meghal, akkor ér véget a házasságnak ez a típusú szövetsége. A mózesi vállólevél, amiről korábban beszéltem, az elsősorban az emberi szívnek a keménysége és a családsága miatt következett be, erről Jézus világosan beszél, mindjárt meg is fogjuk majd nézni. És ha megnézzük a szónak az előfordulási helyeit, ahol a vállólevéllel kapcsolatos kijelentéseket találjuk, akkor például ezeket a szavakat találjuk, illetlenség, szemérmetlenség, elpártolás vagy törvénysértés, vagyis a vállólevelet akkor adhattak egy férfi, hogyha ezen bűnök közül valamelyikbe úgy gondolta, vagy úgy vélte, vagy úgy tapasztalta, hogy a felesége beletartozik, és ez lesz majd a farizeusoknak az egyik kísértés, illetve kérdése Jézus Krisztushoz, hogy akkor ez most a mózesi vállólevelet most hogyan is kell értelmezni, mert ebben az időben nagyon sok probléma volt ezzel kapcsolatban. A Máté evangélium a 19. részében olvashatjuk Jézus Krisztusnak az erre vonatkozó kijelentéseit. Ebből csak egy igeverset szeretnék felolvasni. A 8. versben azt mondja az Úr, hogy mondta nekik, Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy a feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, hanem ha paráznaság miatt és mást veszel, házasságtörő, és aki elbocsátottat veszel, az is házasságtörő. Hát Jézus nagyon világosan és konkrétan kifejti azt, hogy a mózesi vállólevél az nem isteni rendelet volt, az magától Mózestől származik, és ebben az időben két nagy rabbinikus iskola vigaskodott Jézus korában. Az egyik a Hillel irányzata volt, ő neki volt az unokája, az a Gamáliel, akiről az abcsában is olvashatunk, illetve Sammáj. Hillel volt a liberálisabb, nem a szó mai értelmében, hanem az írás értelmezésben volt egy picikét liberálisabb, míg Sammáj volt a sokkal szigorúbb, és a Sammáj-féle irányzat volt az, aki azt mondta, hogy a paráznaság, illetve a nagyfokú tiszteletlenség a férjel szembe az, ami okot adhat a vállólevél kiadására. Még Hillel tanítása szerint például, hogyha egy idegen férfival szóba állt a feleség, odakozmálta az ételt, vagy csak a férjéről valaki előtt rosszat mondott, már vállóknak számított. Azért is volt ez nagyon nagy kérdés, mert ebbe az időben divattá vált a legális prostitúció Izraelben. Több helyről is olvashatunk erről a korabeli írásokban, hogy például egy izraelita férfi, hogy valaki megkívánt egy nőt, akkor gyorsan feleségül vette, arra az éjszakára együtt voltak, és reggel kezébe adta a vállólevelet, mert illetlenséget talált a hölgyben, mert kiderült, hogy mi a foglalkozása, és ezt úgymond nagyban űzték, nagyban játszottak ezzel a dologgal, és Jézus világosan kifejti, hogy a házasság, szövetség, amit Isten kezdetben létrehozott, az egy férfi és egy nő élethosszíglan tartó kapcsolata és közössége. A tíz parancsolatban, illetve a hegyi beszédben mind Jézus, mind a Jákve a 2 Mózes 20-ban nagyon világosan kifejtik, ezt mindenki ismeri, hogy ne paráználkodj. Itt annyit kell csak pontosítani, hogy a magyar fordítás az nem az eredeti szöveget adja vissza szó szerint, ugyanis az eredeti szövegben nem a paráznaság kifejezés van a héberben, hanem a házasságtörés. Tehát itt a házasság védelméről van elsősorban szó. Úgy is lehet ezt mondani, hogy minden házasságtörés paráznasság, de nem minden paráznasság házasságtörés, hiszen hogyha két független személy követel paráznasságot, és nem házasok, azok úgymond csak a paráznasság bűnében vannak, de nem házasságtörők. Ha viszont házas félként teszi meg ezt valaki bárkivel, akkor paráznasságnak minősül. Tehát itt igazából a pontos szöveg arról van kijelentés, hogy ne törj házasságot. És ha még pontosabb akarok lenni, ebben most nem megyek bele, mert egészen 1000 éves királyságig el kéne szaladnunk gyorsan, hogy itt a héber szöveg jövő időben van, hogy nem fogsz házasságot törni. Azért, mert van egy úr, a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, és ez a fajta áldott állapot be fog majd menni az 1000 éves királyságba is, hiszen Jézus mit mondott? A törvénynek minden betűjének be kell teljesednie, még egy jodnak is be kell teljesednie. Van is erről egy hatalmas vita, amikor a királyok törvényében van egy kijelentés arról, hogy ne vegyen magának sok feleséget. Ott a héber kifejezéssel van egy ilyen talmudi történet. Ezt most nem fogom levezetni, mert nagyon sok héber betűt kéne ezzel kapcsolatban mondani. De a lényeg az, hogy a jod betű, a legkisebb betű, amire Jézus mondja, hogy még annak is be kell teljesedni, azt, ha megcseréljük ebbe a kifejezésbe, akkor azt jelenti, hogy vegyen feleséget, és a sok szót, illetve a ne vegyen feleség kifejezésnek teljesen más értelmet ad. Akit esetleg érdekel, majd a végén hosszabban elmesélem majd neki. És a hegyi beszédben is ugyanezt látjuk, hogy Jézus megerősíti ezt a fajta elkötelezettséget, és olyan szinten jelenti ki a törvény szellemiségét, hogy nem, hogy lejjebb vinni a mércét, hanem feljebb állítja a mércét, hogy a házasságtörés nem csak fizikális szinten valósulhat meg, hanem már gondolati szinten is, amikor valaki például kívánság okával tekint egy asszonyra, már szívében paráznosságot követett el, házasságtörés követett el. Ezért is megelőlegezve az ószövetségi kijelentést, minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hát lehet látni, hogy mind az ószövetség, mind az új szövetségben egyértelmű tanítás van a házasság szövetségére, annak a védelmére, annak az áldásaira, és Isten ebben a szövetségi áldáson belül, ha valaki ezt biblikusan éli meg, szereti a feleségét, a férjét, harmonikus kapcsolatban vannak, azon Isten áldása van rajta. És az Isten áldása nem feltétlenül anyagi jólétet jelent, vagy különböző előnyöket, hanem azt a biztonságot, azt a harmóniát, azt a közösséget, kapcsolatot, amit az emberek meg tudnak élni a házasságban, és a legnagyobb áldás ebben az Istentől való szövetségben, hogy a harmadik fél maga Isten. Ő maga adja hozzá, ezért is olvassuk itt Malakiásnál, hogy Isten a tanú ezekben az esetekben, Isten a bizonyság a házasságokban, mert a hármas kötél az nem egy könnyen szakad el, illetve nem egy könnyen lehet megsemmisíteni. És itt élnék rá egy kicsikét a válás és a házasságtörés kapcsán a paráznaság szellemére, ugyanis azt lehet látni a mai korban és a mai időszakban, hogy az egyik legnagyobb támadás az isteni kijelentések ellen, az most jelenleg a szexualitás területén, illetve a házasságnak a területén van. Emlékezhetünk rá, hogy amikor Jézus Krisztus az utolsó idők jeleiről beszél, akkor egy helyen azt mondja a Máté 24-ben, az utolsó idők egyik jele az, hogy megsokasodik a törvény. Telenség. Itt a görögben az anomia kifejezés, vagy az anomos kifejezés szerepel, ami azt jelenti, hogy a törvény szegés fog megsokasodni, vagyis a 10 parancsolat, illetve Istennek a kijelentett igazságait fogják felszámolni. A második világháború környékén, illetve az első világháború környékén megkezdődött már ennek a szisztematikus felszámolása a 10 parancsolatnak az emberi gondolkodás múrban, majd mindjárt ki fogok térni a ami minket érint a paráznaság, illetve a házassággal kapcsolatos problémákra. De ebben az időszakban, a 1900-as éveknek az első felében a legnagyobb frontális támadás mi ellen indult? Melyik parancsolat ellen? A nevű parancsolat ellen. Pontosan volt két világháború, akkor a sztálini tisztogatás, illetve a haláltáborok. Tehát az első szisztematikus támadás a nevű parancsolat volt. Majd a második világháború után előtérbe került a parancsolatok első részének a felszámolása, az úgynevezett ateista irányzat, különösen Közép- és Kelet-Európában erősödött meg, amikor Istennek még a személyét is fel akarták számolni, mind az oktatásban, mind a kultúrában, mind a társadalomban, és lehet látni, hogy ezt a fajta dolgot is sikerült valahogy Isten népének túlélnie. Volt ebben megalkuvás, volt harc, volt, akik győztesek voltak, voltak, akik elbuktak, és most jelenleg azt látjuk, hogy a 60-as évek közepétől, a 70-es évektől elsősorban a házasság, a család intézménye az, ami frontális támadásba került, és ezért elsősorban a Biblia többször beszél erről, a paráznaság szelleme a felelős. Nézzük meg egy kicsit ezt a dolgot. A paráznaság szellemeinek a legfontosabb célkitűzése nem más, mint hogy a bűntudatnak a felszámolása. Vagyis amíg az erkölcsi emberben van érzék arra, hogy nem csalom meg a feleségemet, a férjemet, ezt nem hívőként is sokan élnek azért házas életet, illetve úgymond mai szavóval élve normális házas életet. Ezeknél is megvan egyfajta bűntudat, egyfajta jelzőrendszer a szellemükben, ami tiltja ezeket a dolgokat, és a mai korszellem egyik legnagyobb kihívása, illetve legnagyobb támadása ezzel ellen folyik, hogy az emberekben felszámolja a bűntudatot. Hogy nyugodtan törje házasságot, nyugodtan cseréljél partnert, legyél nyitott házasságban, nyugodtan nem baj, ha férfival vagy férfi létedre, nővel vagy nő létedre, nem számít, és ezt offenzívában nyomják, hogy az emberekben a bűntudatot felszámolják. Csak a probléma ezzel az, hogy egy idő után, hogyha a bűntudatot az emberben ilyen erőszakos úton felszámolják, akkor az az embernek a szellemének a leépüléséhez és a személyiségének a torzulásához fog vezetni. Rengeteg történetet lehet erről hallani, hogyha valaki ilyen meg olyan kapcsolatokban van, hogyan válik teljesen mássá a személye és a személyisége. Azt is lehet látni, hogy a paráznaság szellem az egy démonikus megkötözöttséget hoz létre az emberbe, ugyanis függőséget hoz létre. És mindig egy nagyon kis pici apró dologgal kezdődik, és mindig egyre nagyobb dózisban kell neki az a fajta kielégülés a különböző szexuális devianciákban, amely beteljesíti az ő vágyait és a kívánságait, és ezért egy apró félrelépés, egészen, ha megnézzük a mai időkben, borzalmas állapotok vannak, nem 18 éven aluljaknak való, de már vannak happy zoo-k is, amikor valaki az állatokkal is nyugodtan elvégezheti a dolgát. Svédország, illetve az északi államokban már a halottakkal való együttélésről is már nagyon szíves és élénk diskurzus folytatnak, és ha megfigyelitek, a gyerekeket is egyre inkább el akarják választani a szülőktől, hogy minél fiatalabb korban tudjanak döntést hozni, akár 10 éves korba, és így legalizálni tudják a pedofiliát is. Nyugat-Európában erre is irányzatok vannak. Hát ez a fajta szellemiség most jelen van, egyre erőteljesebben árad a világban, és folyamatosan bombázza Isten népét, és folyamatosan bombázza az egyházat. És meg lehet figyelni, hogy nagyon sok egyházban ez a dolog úgy kezdődött, hogy hát jó, előbb akkor adjuk össze a homoszexuálisokat, nem is tiltakozunk ellene, de ha már összeadtuk őket, akkor miért ne lehetnének közülük papok, vagy lelkészek, vagy lelkésznők, és akkor már papokat és lelkésznőket is avatnak ezeken a területeken, hogy homoszexuális személyek irányítják Istennek a népét, Istennek az egyházát, már itt inkább idézőjelbe tenném Istennek a népét, mert valószínűleg nekik is nem sok közük van hozzá, ha megtűrnek ilyen bibliaellenes kormányzási rendet maguk fölött. De azt is látni kell, hogy ez a paráznaság szelleme nagyon szoros összefüggésben van a végidők proféciáival, hiszen emlékezhetünk rá, hogy Jézus mihez hasonlítja az utolsó időket, az ő visszajövetelét, két időszakhoz hasonlítja, az egyik Sodoma és Gomorra, Lót napjai, a másik pedig Noé napjai. Mind a kettőnek mi volt a közös pontja? A szexuális elkölcstelenség és a szexuális aberráció. A Noé idejében már az kevés volt, hogy a férfiak esetleg a férfiak, hanem ott már az angyalok is lejöttek az égből, és már ők is összekeveredtek a hölgyekkel. Ott lehet látni, hogy természetfölötti lényekről van szó, hiszen nincs olyan szaporodási és születési ráta, hogy csak férfiak születnek például, mit tudom én, 15-20 ezer terhességből, hanem azért egy-két lány csak besikerül még statisztikai alapon is, de ott csak ilyen óriások, ilyen férfiak születtek. Sőt, hogyha amikor azt olvassuk, hogy minden test megromlott az Úr előtt, ott a megromlás szó egy degeneratív elkorcsosulást jelent, jelent, vagyis ezek a égből leszállt angyolok, vagy azoknak az utódai, ezek az óriások, már nem csak az emberek lányaival, hanem az állatokkal is közösségbe kerültek, és talán nem nincs messze elrugaszkodva a görög mitológia ezektől a sellőktől és a különféle kentauroktól, akik valamit talán megőriztek ebből az időszakból, de ezt zárójelbe tenném ezt a fajta kitételt. És Lót napjai kapcsán is azt láthatjuk, hogy az angyalok, amikor bemennek Szodoma és Gomorrába, a város férfiai természetellenes módon akarnak velük kapcsolatba kerülni, és Isten ítélete egyértelműen kijelenti, hogy ezt a fajta viselkedést nem tolerálja. Tehát Isten szemében ez bűn. Nyugodtan ki lehet mondani, az egyháznak fel kell vállalni ezt a dolgot, hogy a homoszexualitás, a perverzió, az erkölcstelenség az Isten igéjével szemben áll, és nem fogadhatjuk el. Inkább vállaljuk az Isten népével való együtt nyomorgást, mint az ideig óráig való gyönyörűségét a világnak. Ez az apostázia nagy kihívása, hogy megmaradunk a keskeny úton, és Isten igéje mellett állunk ki, vagy pedig sodródunk a világgal, és akkor belekerülünk az apostáziának egy olyan állapotába, amiben nem tudunk már visszajönni. Ez egy hatalmas kihívás ma Isten népének és Isten egyházának, és ezért fontos, hogy akik házasságban élnek, maradjanak meg ebben a szövetségben. Tartsanak ki a társuk mellett, akit Istentől kaptak. Testemből való test, csontomból való csont. Nincs fantasztikus a dolog, amikor valakinek ez az intuitív képesség ott van a szellemében a megtérése, újjászületése után, és akkor meglátja a jövendőbe, így tudom, hogy ő az. Ahogy Ádám is meglátta, ugyanígy Isten megadta ezt a képességet minden hívő embernek, hogy felismerje a jövendőbeliét, és a fiataloknak is egy óriási kihívás ez a mai világban, hogy amíg ez a pillanat el nem érkezik, amíg meg nem találják a társukat az Istentől való módon, az Istentől vezetett társukat, addig önmegtartóztató módon, tisztaságban, szentségben tudjanak élni, mert minden egyes párkapcsolat, minden egyes szexuális együttlét vagy tisztátalanság beépül a jellemébe, beépül a szívébe. Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, hogy aki egy paráznával egyesül, az egy szellem ő vele. Egy testé válik vele, egy szellemé válik, és amikor ez a kapcsolat megszakad, mert nyilvánvalóan egy rövid időig szól, akkor egy kis darab mindig ott marad belőle. És ha valaki nagyon sok párkapcsolat útján kerül be egy házassági szövetségbe, akkor viszi magával ezeket az elszakadt darabokat, és egy nagyon egészségtelen házasságot fog majd produkálni, bár Istennek van kegyelme arra, hogy megszabadítsa ebből, megtérjen, illetve a megtérése után Isten ebből tud szabadulást, gyógyulást hozni, de hívőként ez a legnagyobb bűn, amit ember elkövethet. Mert minden bűn, amit az ember elkövet testen kívül van, a paráznaság viszont a testen belül követi el az ember, és a szellemében, lelkében okoz óriási károsodásokat, és teszi tönkre az embernek a személyiségét. Nézzük meg, hogy a Biblia mit ír erről. Hósás 4.11. Paráznaság, bor és a must elveszi az észt. Nagyon egyszerű és világos kijelentés. Az alkoholnak az agyra gyakorolt hatását ugye általában mindenki ismeri. Én is a munkám során nagyon sokszor találkozok kerékpárra betakarózott emberekkel, és látom azt, hogy azért a bor és a must azért jelentős hatást tud kifejteni a koordinációs képességekre, és nem mindig sikerül hazaérni a vacsorára. Ebbe azért mi is néha beszoktunk segíteni, de azt lehet látni, hogy ott az észbeli képességeket jelentősen befolyásolja, viszont azt is lehet látni, hogy a paráznaság, a parázna lélek, a paráznaság szelleme ugyanúgy képes az embernek a gondolkodásmódját befolyásolni. És itt az ész szóval kapcsolatban csak annyit helyeznék meg, hogy a fordítás itt annyiból pontatlan, hogy itt a héberben a leb szó szerepel, ami szívet jelent. Az igaz, hogy a szívnek a Bibliában van, olvashatunk a szívnek akaratáról, a szívnek van értelme, intuitív képessége, tehát sok olyan dolog van a szívvel kapcsolatban a Bibliában kijelentve. Itt alapvetően azt lehet látni, hogy a paráznasággal kapcsolatban az embernek a szíve a legbensőbb része az, ami nagyon súlyos és komoly károsodást tud elérni, tud szenvedni, és azt is megfigyelték, hogy akik ilyen nyitott kapcsolatban élnek, illetve ez a paráznaság szelleme van bennük, akkor sokkal kevesebb produktumra képesek a munkahelyükön, illetve a képességeket nem tudják maximálisan kihasználni, mert mindig e körül jár az agyuk. Hát akinek ezzel van megfertőzve a szellemisége, ezekkel a szexuális dolgokkal, annak az esetek döntő többségében ezen jár az esze. Ezt nézi, ezt olvassa, ezt hallgatja, ez épül be a személyiségébe, a szívébe, ezzel tölti a napjainak a döntő többségét, és egyre több időt kell neki ezekkel foglalkozni, hogy úgymond azt a lelki ínségét, vágyait betöltse, és ekkor elszakad tulajdonképpen a szellemi része ettől a fizikális valóságtól, és egy teljesen
más személyiségé válik, tehát borzalmas károkat tud okozni ez a fajta gondolkodásmód, illetve különösen az, hogyha mondjuk esetleg egy házasságban egy férfi vagy egy nő házasságot tör, és hogy ezt a tiltott vagy titkos kapcsolatát megpróbálja elleplezni, próbálja titkolni, rengeteg energiája megy el erre a dologra. Hósás 5:4. Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő istenükhöz, mert paráznaság szelleme van közöttük, és nem ismerik az Urat. Nagyon érdekes kijelentés, hogy a paráznaság egy olyan erős szellemiség a Biblia kijelentése szerint, ami az embert képes meggátolni abban, hogy meg tudjon térni. Nagyon veszélyes állapot az, amikor ilyen módon az embernek befolyásolva van a gondolkodásmódja, az értékítélete, morálja, teljesen másképp látja a körülötte lévő embereket, személyeket, személyiségeket, és az Isten igéhez is teljesen megváltozik a viszonya. A Bibliában láthatjuk ezt a dolgot, hogy például Zákeusból kellett Jézusnak démont kiűzni? Nem. Mária Magdalénából viszont? Hát egy jó párat ki kellett űzni belőle, hogy meg tudjon térni és meg tudjon szabadulni. Tehát előfordulhat már az a szélsőséges állapot, amikor ez már démonizáltsággá változik, ez a fajta paráznaság szelleme, és gyakorlatilag ebben él, ebben van benne. A korábban említett Jézus ige, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra paráznaság okáért, ott a görög szövegben folyamatos jelenidő van. És nem csak arról van szó, hogy esetleg egy férfi elbukik, mert meglát egy nőt, megkíván, de megtér belőle, megvallja az Úrnak, megszabadul tőle, hanem folyamatosan ebben van. Minden nőben azt nézi, hogy mikor, mit, hogy lehetne vele csinálni. Ezért mondja Jób is a könyvében, hogy szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne nézzek a szüzekre. Tehát a férfiaknak fontos ez a fajta vizuális dolog, különösen nyáron, amikor gyakorlatilag már ruhát se lehet nagyon látni lassan a hölgyeken. A tél az egy kellemes, az egy kegyelmi állapot, amikor nagyjából fel vannak öltözve a hölgyek, de ez ellen harcolni kell, és ez egy bibliavilágos tanítás, hogy ha kell, szövetséget kötünk a szemünkkel, hogy ne tekintsünk ezekre a dolgokra. És egy új szövetségig 1 Timóteus 4:1-3, a szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre, gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédőeknek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eredetektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett háladással való élvezésre a hívőknek, és azoknak, akik megismerték az igazságot. Láthatjuk az utolsó idők egyik jel, amiről Pál apostol nagyon határozottan és konkrétan beszél, hogy lesznek olyan megbélyegzett lelkű, mai szóval alávaló emberek, akiknek még Isten sem számít, akiknek egyetlen egy célkitűzésük van, hogy tiltsák a házasságot, az embereket elszakítsák a házasságtól, a házasság intézményétől. Ez az utolsó időknek az egyik jele. És mindjárt fogunk erről egy kicsikét beszélni, de lehet látni, hogy ezek mögött, a tanítások mögött, amelyek a házassággal kapcsolatos negatív dolgokat felhozzák, hitető szellemek, démonikus lelkek vannak. És ha valaki ezeket elfogadja, valaki ezeket befogadja, akkor a hittől való elszakadás útjára lép, és megszakítja az Úrral való közösségét, és ha az új szövetség végét nézzük, a jelenések könyvét, akkor itt már az üdvösség kérdése is szóba fog majd kerülni, hiszen láthatjuk, hogy a paráznák és az ebek kívül maradnak az Isten királyságából, nem részesülhetnek Isten javaiból, Isten áldásából, Isten eljövendő kegyelméből azok, akik ebben az állapotban benne vannak. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a házasság és az eredelek kapcsán mind a kettőre szól az élvezett kifejezés, tehát a házasságot Isten azért adta, hogy a két fél maradéktalanul kielégüljön benne, megtalálja a társát. Ezt azért fontos kiemelni, mert a középkori teológiában a házasság gyakorlatilag a keleti vallások mintájára, bizonyos keleti vallások mintájára csak az utódnemzésre adatott, nem pedig a szexuális élvezetekre, de ez hál' Istennek egy kicsikét ezen már túl tudtunk lépni, és a középkori teológiát ilyen szempontból magunk mögött tudtuk hagyni. Ahhoz, hogy megnézzük, hogy hogyan is fajult idáig a dolog, én nagyon kis pici történelmi áttekintést szeretnék még adni, és csak egy irányzatról szeretnék beszélni a sok közül, de ez az irányzat az egyik legfontosabb, hogy megértsük a mai kor eseményeit. Amikor a 19. század végén Marx és Engels kitalálták a maguk kommunista különböző burzsuá rendszerüket, illetve a tőkében és a leírásaikban ezt kifejtették. Az első próbájuk az volt, hogy a szovjet-orosz térségben megvalósították ezt fizikális módon, átvették úgymond a proletár diktatúrát a szovjet rendszerbe. Ezt az egész világon el akarták terjeszteni, hogy kommunizmus legyen az egész világon, és akkor beköszönt mindenhova az 1000 éves királyság és a mennyei jólét az ő elgondolásuk szerint. Igen, ám csak az első világháború egy kicsit megborította a tervüket, és Nyugat-Európában nem voltak vevők erre a fajta vörös diktatúrára, és ekkor határozták el, Moszkvából néhányan Németországba költöztek, illetve német társadalom filozófusok megalakították az úgynevezett Frankfurti iskolát. A Frankfurti iskola az tulajdonképpen ilyen társadalomkutató intézetnek indult, de a végső célkitűzése az volt, hogy amit fizikális úton erőszakkal, vérrel, verítékkel végrehajtottak Szovjet-Oroszországban, azt nyugaton szellemi lelki módon fogják elérni, vagyis a tervük az volt, hogy a kommunizmus ugyanúgy megvalósuljon nyugaton, illetve az Amerikai Egyesült Államokban, csak nem ilyen véres módon, véres erőszakkal, hanem a társadalmi alapoknak a felszámolásával. Létrehoztak egy 12-13 pontból álló alapterv csomagot, ezek köré kidolgozták a maguk rendszerét, és hogy mennyire problémás volt ez a dolog, abból is lehet látni, hogy a 15-20 vezető képviselőjük, akik a 1920-as és a 50-es évek között éltek, nagy részük vagy homoszexuális volt, vagy pedofil volt, vagy az anyukájával élt együtt, vagy a testvérével élt együtt, békés boldog közösségben, tehát eleve egy degenerált emberek voltak már ezek, akik ezzel foglalkoztak. És a mai alkalommal csak a minket leginkább érintő dologról szeretnék beszélni, és a legnagyobb veszély abban állt, hogy ezt a 30-as évek közepére, végére kidolgozták, és mikor elkezdődött a második világháború, illetve már korábban előtte egy néhány évvel, egy jó pár képviselőjük Amerikába emigrált az üldöztetéstől való félelemben, a származása miatt, illetve a tudományos munkássága miatt, és Amerikában kezdték el felépíteni azt, amiből majd a 68-as, illetve a 60-as években az úgynevezett szexuális forradalom elindul, és aminek a mai gyümölcseit látjuk. Nézzünk néhány dolgot. Akit érdekel esetleg, Horkheimer, Adorno, Pollock, Habermas, ezeknek a névadói, és tulajdonképpen keverték Marxnak és Engelsnek a tanait a kanti filozófiával, Heideggerrel, illetve Nietzsének a tanításaival. És a fő pontok a következők. Szeretném hangsúlyozni, 1930-as években írják ezt, és vessük össze a mai állapottal. Az iskolákban elő kell segíteni az erkölcstelen propagandát, ezt ötvözni kell a homoszexualitás népszerűsítésével, a gyerekek körében és az iskolán belül meg kell honosítani a pornográfia valamilyen változatát. Ismerős? Ma már az van, hogy a gyerekeknek nem szexuális felvilágosító kiadványt adnak, hanem kőkemény pornóképekkel teletűzelt kiadványokat. Nyugaton ebből volt is már botrány, jobbérzési újságírók ezt felvetették, általában az ilyeneket el is szokták hallgattatni. Második, az alkoholizmus és a kábítószerek élvezeti cikként való használatát szisztematikusan támogatni kell. Ez is egy érdekes dolog, hogy miért van az, hogy még a drogkereskedelmet az elmúlt 40-50 év elég keményen üldözték, ma már a vita mind megy, hogy minél hamarabb és minél több minden kábítószert legalizáljanak, és minél könnyebben lehessen hozzáférni. Hármas, elő kell segíteni a szexuális devianciák széles körben való elterjedését a társadalom minden rétegében. Itt, amiről beszéltem, az állatokkal, halottakkal, gyerekekkel, stb. Stb. A négy, bátorítani kell a családok felbomlását és a házasság, mint intézmény megszüntetését. Erre azért volt szükség, mert ők tisztában voltak fel, hogy a házasság, és a család, az a társadalomnak az alappillére. Ha ezt megborítjuk, akkor utána egy kezelhetetlen tömeget kapunk, egy masszát a kezünkhöz, amivel azt teszünk, és amit akarunk. Ez a tömeg képes lesz arra, hogy ezeket az új eszméket, az új irányzatokat, főleg ezt a kommunista irányzatot be tudja majd fogadni, és a Szovjetunióban volt is erre példa, hogy a gyerekekre úgy tekintettek, hogy az nem a szülőjé, hanem az az államé. És az állam feladata az, hogy a gyermeket a megfelelő nevelésben részesítse, és a bölcsödétől, óvodáig, iskoláig szisztematikusan a gyerekeket a családtól részben elválasztva elkezdték felkészíteni majd, hogy az ifjú gárdisták legyenek, ahogy olvashatjuk ezeket a dolgokat. Hát sok minden próbaszerűen ment a Szovjetunióban még a 20-as években is, de ma már ugyanezt látjuk, hogy a családoknak a felbomlását kezdik elősegíteni. Volt még egy háromlépcsős tervezet, az most lassan már ez is a végfázisához ér. Az első az volt ezzel kapcsolatban, hogy a házasságot elválasszák a szexualitástól. Tehát a Isten kijelentés értelmében a szexualitás házasságon belül, a szövetségi viszonyon belül megengedett, és az első lépés az, hogy ettől elválasszák a szexualitást, vagyis bárki, amikor úgy érzi, vagy olyan kedve van, tulajdonképpen ez egy vágy, egy igény az embernek, amit ki kell elégíteni, akkor ezt nyugodtan házasságon kívül, házasság előtt, mellett, alatt, fölött el tudja végezni, tehát elválasztották ezt a dolgot. A következő szint majd az lett, hogy a reprodukciót is kivonják a házasságból, és a végén pedig majd a szexualitást is elválasztják majd a reprodukciótól, vagyis az a tervük, illetve van egy ilyen irányzat, ami azt tervezi, hogy ahogy a Lombik Baby program van, hogy a férfi is beadja maga részét, a nő is, ebből kutyulnak valamit, és ebből lesznek majd a szépen kinevelt állami gyermekek. Ez az majd valószínűleg már mi nem érjük meg, csak már az antikrisztusi korban lesz majd ennek jelentősége. Tehát látni kell, hogy a házasságoknak a tiltása és tagadása egészen idáig vezethető vissza, eddig az irányzatig, és pontosan ők voltak azok, akik majd a 60-as években a ne háborúz, hanem szeretkez szlogennel próbálják meg majd egyre jobban népszerűsíteni ezt a dolgot, és utána kezd majd bejönni az úgynevezett szabad szerelem, egyre jobban ennek hatására elkezdik a fogamzásgátlókat terjeszteni, hogy nem baj, hogyha sok kapcsolatod van, úgyse leszel terhes, mert hogyha mégis adunk fogamzásgátlót, de ha mégis az leszel, akkor ennek érdekében elkezdték az abortusz szabályozást is felszámolni, és egyre több helyen engedték meg az abortusznak a legalizálását és engedélyezését. Utána majd természetesen jött már az, hogyha gyerektől megszabadulunk, az idősek is kárára vannak a társadalomnak, akkor tőlük is meg kell majd szabadulni, szépen eutanáziának, vagy szép halálnak, vagy kegyes halálnak kezdték el elnevezni, de ez is látszik, hogy nem Isten akarata szerint való. És az ötödik pontjuk, minden vonatkozásban támadni kell a kereszténységet, és üressé kell tenni a templomokat. Ha most megnézzük Európa térképét, akkor lehet látni, hogy Európában az elmúlt 10-15 évben több mint 1200 templomot zártak be, vagy szüntettek meg. Több mint 1200-at. Ezekből egy részéből üzletlánc vett meg valamelyik rész, valahol mecsetek épültek belőle, valahol raktárt építettek a templomból. Hát lehet látni, hogy ez a fajta hatékonysággal sajnos Nyugat-Európában, ahogy a keresztények feladták a hitüket, mert másokkal nem lehetett ennek, feladták azokat az értékeket, amelyeket Isten kijelentett a Bibliában, Nyugat-Európa gyakorlatilag megadta magát. És nem lehet csodálkozni azon, hogy ez a Nyugat-Európa, ami feladta az alapértékeit a házasság, a család kapcsán, a szülők tisztelete kapcsán, az idősek védelme kapcsán, a gyermekek jogai és védelme kapcsán, azok most kaptak egy nagy masszív bevándorló tömeget, és tulajdonképpen nem tudnak velük mit kezdeni, nem tudják őket integrálni, hanem a bevándorló tömeg akarja majd integrálni a saját kultúrájába és nézetébe a hitehagyott nyugat-európai társadalmat. Ezt lehet most látni, hogy az apostázia Nyugat-Európában gyakorlatilag bekövetkezett, ezt világosan lehet látni. Kelet-Közép-Európa még valamilyen szinten tartja magát. Kérdés az, hogy a Nyugat-Európában lévő politikai döntéshozók milyen politikai, gazdasági, társadalmi nyomást fognak majd a Kelet-Közép-Európában európai államokra helyezni, hogy ezt a fajta gondolkodásmódjukat megváltoztassák, és ebben benne van, hogy a nemzeti föderális kormányzatoknak a vezetőit akár likvidálás útján is eltegyék az útból. Ez is benne van a végidőknek a menetrendjében, hogy az Antikrisztus fel akarja számolni azokat a királyságokat, amelyek nem hajlandóak ebben nagy közös masszába belekerülni, és amelyik nemzet kiáll a maga szuverenitása mellett, az szálka és kerékkötő lesz ebben az antikrisztusi birodalomban, és vagy konfrontálódni fog vele, vagy pedig megpróbálja beolvasztani ezeket az államokat, de most aktuál politikáról többet nem szeretnék beszélni. Tehát lehet látni azt, hogy ez a fajta szellemi állapot, ez a fajta erkölcstelenség, ami jelenleg van, ennek van egy szellemi háttere, van egy szellemi oka, és ez pontosan elő fogja majd készíteni a Jézus Krisztus visszajövetelét megelőző időszakot, és ebben próbáltam érzékeltetni, hogy nagyon sok minden már a küszöbön van, az ajtó előtt van, és látjuk azokat az eseményeket, amelyekről mind Jézus, mind Malakiás korában olvashattunk, és ez a fajta nyomás, ami jelenleg a keresztény közösségeken és egyházakon van, ezt nagyon, értsétek jól, nehéz lesz kivédeni. Ugyanis ezekkel a fajta elvárásokkal és nyomásokkal minden nap találkozik az ember. Ha bekapcsolja a tévét, ha bekapcsolja a rádiót, vagy esetleg újságot olvas, vagy egyszerűen csak az utcán jár, mindenhonnan ez a fajta erkölcstelenség árad, ez zúdul. A televízió műsorok is ezt készítik elő, és ha megfigyeljük például a Római Levél első részét, amivel Pál apostol arról beszél, hogy a férfiak is elhagyták a természetes érintkezést, a nők is elhagyták a természetes érintkezést, és Isten kiszolgáltatta őket a vágyaiknak, önmagukban nyerték el az ítéletüket, akkor nem lehet azon csodálkozni, hogy ma a legnépszerűbb műsorok azok a valóságsók, ahol nem éppen fügefát vagy a fügefáról szednek gyümölcsöt, hanem éppen a párkapcsolatokra, illetve a különböző paráznosságra épülő valóságsók vannak a legmagasabb szinten, és akárcsak az ókori Rómában most már olyan valóságsók bevezetése is szóba került bizonyos médiákban, amikor már esetleg embereket kell meggyilkolni vagy megölni, ahogy ezt a Római Birodalomban is történt az arénákban például, hiszen a létnek kenyér kell meg cirkusz, ha kenyér nincs, cirkusz úgy is lesz, de ennek általában így szokták elejét venni, hogy kielégítik ezt a kíváncsiságot, és lehet látni, hogy minden egyes ilyen valóságsó egyre mélyebbre megy a szentségtelenségben, pontosan azért, mert mással nem tudják kielégíteni már az embereknek ezt a fajta vágyát és éhínségét. Nézzük meg, hogy a Biblia mit tanít a korszellem fölött való győzésre, mert az evangélium az jó hír. Legyen bármilyen szellemiség, legyen bármilyen erő, Isten népe ezek fölött sokkal hatalmasabb. Nem kell megijednünk, nem kell félnünk, mert látjuk ezeket a trendeket, és nem is akartam senkit sem megijeszteni, ugyanis nekünk sokkal nagyobb urunk van, mi mögöttünk a seregek ura van, erről világosan beszél Malakiás is, és megvannak az eszközeink arra, hogy a személyes életünkben, a gyülekezet életünkben, a családi életünkben felszámoljuk ezeket a dolgokat. Ha a családokban probléma van és gond van, akkor nem az az első, hogy elválunk, eldobjuk egyik fél a másikat, hanem elő kell segíteni azt, hogy megbékéljenek a házastársak. Szeretett közösségben legyenek. Ugyanis a mai világban egy normálisan működő keresztény házasság, ami nem jelenti azt, hogy nincs veszekedés, nincs ajtócsapkodás, vagy nincs morgás egymásra, hanem azért, ha ezek meg is vannak, azért szeretetben lehet rendezni a dolgokat, az egy óriási bizonyság a világban lévők számára. Egy olyan kontraszt, egy olyan tükör azok elé, akik a tévében, vagy a saját környezetükben mást látnak világiként, amikor látják, hogy egy hívő házaspár hogyan beszélget egymással, hogyan telefonálnak például egymással, nekem a kollégáim is megszokták egyezni, amikor beszélgetek Anikóval, hogy nekik ez teljesen idegen, hogy ők nem így szoktak például beszélgetni a feleségük, hanem mondják a magukét, de hogy az a tisztelet, a kölcsönös szeretet egymásnak, ez egy nagyon fontos bizonyságtétel, és a fiatalok számára is, amikor bátran kiállnak, hogy én azért nem bulizok, nem kábítószerezek, nem fetrengek le minden héten fiúval vagy lányjal, attól függően most mindenkinek van már mindene, hogy mert szeretem az Urat, szeretem az Úr Jézust, nem akarok az ő beszédének ellenállni, és akarok tisztán belemenni a házasságba, ez egy óriási bizonyságtevő erő. Függetlenül attól, hogy ettől lenéznek, hátrányos helyzetbe kerülsz iskolában, munkáján, bárhol, Isten népének ez egy erőt ad. És azok a gyülekezetek fognak megállni majd az apostáziával szemben, akik vállalni fogják ezt. Sokszor talán keserves üldöztetés is, de nem fognak engedni a világ nyomásának, a világ befolyásának. Malakiás 2.15-ben olvashatjuk, nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti szellemeteket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Az első és legfontosabb az Isten szent lelkének a munkája. Károli atyánk egy kicsit pontatlanul fordította ezt a kifejezést, úgyis a héber szövegben a még volt lelke, a még szó szerint azt jelenti, hogy maradék feleslege van. Tehát ebben az időszakban, Malakiás korában is azt tudott jó döntést hozni, az nem bocsátott el a feleségét, az nem követett el vegyes házasságot, akiben több volt az átlagos embernél. A morális erkölcsi érzéknél sokkal több volt, volt neki plusz. Az utolsó időkben most bárhogy is értelmezzük a tízszűz példázatát, mi volt a kulcs? Volt nekik tartalék, olajuk. Ez volt a kulcskérdés. Volt felesleg, volt maradék. A korszellemnek való legyőzést nem tudod természetes, világi, ahogymond hétköznapi hívő élet szintjén felszámolni, csak hogyha be vagy töltekezve Szentlélekkel. Ha a Szentlélek teljességre jut az életedben, akkor ellene fogsz tudni állni a vágyaknak, a kívánságoknak, a világi nyomásoknak, a különböző kísértéseknek, ha van benned plusz. Tehát ez az egyik legfontosabb, hogy legyen benned tartalék. mindig töltekezz be Isten szent lelkével, olvasd az igét, kerüld azokat a helyzeteket, amelyekben kísértésnek lehetsz kitéve. Ha tudod, hogy ebben a könyvben biztos, hogy lesz ilyen dolog, vagy ebben az újságban, vagy ebben a tévéműsorban, akkor ne kapcsold be, ne nézd meg, ne adj esélyt se. Inkább töltsd azt az időt imádsággal, vagy szolgáljál az Úrnak, de legyen benned mindig egy kis plusz. Ne engedd meg, hogy a lelki életed leülepedjen, éppen csak, hogy vegetáljon, hétről hétre eljárjál gyülekezetbe, énekeljél egy jót, meghallgatsz egy prédikációt, vagy jó, vagy nem jó, hanem legyél betöltekezve Isten szent lelkével. És adni fog neked erőt, ad vezetést, ad képességet a bizonyságtételre, és meg fog téged tudni szabadítani a kísértésből. Az Úrak egyeseket ki fogja szabadítani. És a felszólítás nagyon fontos, hogy az ifjúságunk feleségét meg ne csaljuk. Akit Isten mellénk adott, jóban, rosszban, ahogy tényleg az eskü is mondja, vagy a szövetségi igék is mondják, hogy minden körülmények között kitartani a másik mellett. Lehetnek jó napok, lehetnek rossz napok, lehetnek éhénységek, nyomorúságok, akkor is, ha tudom, hogy akit Isten mellém adott, mind halálig hűséges leszek hozzá. És ha kell, ezt minden nap ezért harcolni kell, ha olyan kísértések vagy próbák vannak, mert lehetnek házasságban konfliktusok, problémák, nehézségek, bármi okozhatja ezeket. De ha egy házaspár tényleg Istentől vette egymást, akkor át tudnak ezeken a dolgokon menni. Nincs az a kísértés, nincs az a próba, ami ne tudnának megoldani. Egy könyvben olvastam egyszer, hogy egy harmonikus házasságban élő pár volt, és a feleség a másik városba jár dolgozni, és minden reggel vonattal ment. És hát, ahogy ez kiszokott alakulni, azért akik rendszeresen ugyanazzal a busszal járnak, úgy sok ismerős arccal találkoznak, ugyanazokkal az emberekkel, és ez a feleség egy fiatal emberrel, úgy többször egy ilyen fülkébe ültek, sokszor egymással szembe, nagyon jókat beszélgettek, és a feleség nem csalta meg a férjét, csak úgy kezdett egy kis vonzalom támadni a fiatalember iránt, mert kedves volt, stb. Olyan normálisnak tűnt, és de a feleség, ahogy mondtam, a férjével nagyon harmonikus kapcsolatban volt, és amikor egyszer vagy kétszer ez előfordult nála, akkor beszélt a férjével, hogy ő ezt tapasztalja, és kérdezte a férjét, hogy most mit tegyek. És a férje nagyon egyszerű dolgot mondott, menj egy vonattal hamarabb. Ennyi volt. Nem volt veszekedés, nem volt vita, a feleség így tett, és mai napig boldogan élnek, amíg meg nem haltak. Tehát vannak ilyen dolgok, hogy őszintén megbeszélni ezeket a problémákat, és Isten ad bölcsességet a kezelésére. Zsidók 13.4. Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaság, a paráznákat pedig és a házasság rontókat megítéli az Isten. A tisztességes szót azért emeltem ki, mert a Jelenések könyvében is megtaláljuk ezt a kifejezést, csak ott úgy fordítják, hogy drága kő. A mennyei Jeruzsálemnek a kapcsán olvashatunk erről. Vagyis a házasság és a szeplőtelen házasság, vagyis a tiszta házasélet az olyan, mint egy drága kő. Ez egy nagyon-nagyon értékes dolog. Különösen a végidőkben lesz majd ennek nagy értéke, amikor, ahogy mondtam, ez egy nagyszerű bizonyságtétel egy hívő házasság a mai korban. Sokszor már unikum számba megyen, hogy ilyen házaspárok vannak bizonyos helyeken vagy településeken, de ez Isten szemében egy drága kő, egy nagyon értékes dolog. És ami nagyon értékes dolog, azt vigyázzuk, arra őrizzük, azt nem dobáljuk a disznók elé, nem vetjük el a gyöngyeinket, hanem valóban értékként tekintünk rá. A feleségünkre vagy a férjünkre úgy tekintünk rá, hogy ez egy értékes személy. És amikor a házassági szövetségben vagyunk, akkor magunkból mindent átadunk neki, ami szüksége van az ő boldogságához és a kiteljesedéséhez. Ő tőle viszont kapjuk, és így egy nagyon harmonikus életet lehet élni. És itt is látjuk azt, hogy a paráznaság szellemével meglévőket megítéli az Isten. Tehát Isten nem hagyja szó nélkül a paráznaságot és a tisztátalanságot. És végezetül a Jelenések 22.11-ben azt olvashatjuk, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Nagyon világos kijelentés a Bibliának a Jelenések könyvében a végidőkkel kapcsolatban, hogy a választás rajtunk áll. Ha akarunk tisztátalanságban élni, szennyben és mocsokban, nem törődve Istennek a kijelentésével, Istennek az akaratával, akkor éljünk így. De viseljük a következményét. Aki viszont megigazult Krisztusban, és aki a szentség útján akar járni, az maradjon meg ebben a szentségben, és növekedjen ebben a szentségben. Itt egy folyamatos igeidő van, hogy szenteltessék meg, és a megszentelődés legyen folyamatos az életében. Aki a romlást, a pusztulást választja, és majd nem sokkal ezek után, az igék után olvashatjuk ezekkel összefüggésben, hogy kik maradnak kívül az Isten királyságában, az mindig egy döntés következménye. És hát te most mai úgy döntesz, hogy Uram, én vissza akarok hozzá térni, meg akarok szabadulni azoktól a káros kívánságoktól, vágyaktól, szokásoktól, amelyek elválasztanak tőled, bevisznek az igazságtalanságba, bevisznek a szentségtelenségbe, a tisztátalanságba, azoktól Uram szabadíts meg. Annak Isten ad ma szabadulást. De ha valaki benne akar maradni, Isten erőszakkal senkit nem fog megtéríteni. A Szentlélek szól hozzá, megfeddi, inti, de bátorítja is, hogy térjen meg, jöjjön ki a világosságra, és menjen a szentség útján. Aki viszont a szentség útján jár, már most is, azt a Biblia arra bátorítja, és Jézus maga mondja azt, hogy az legyen szent ezután is. Folytassa ezt a megszentelődést. Ne engedjen mindenféle olyan dolognak, ami ezt a fajta harmóniát és közösséget, ami Isten és között a megszentelődés útján létrejött, az bármi is befolyásolja, bármi is tönkretegye, bármi is kikészítse. És tudom, hogy ez harc. Ez a mai időszakban nagyon-nagyon nehéz dolog. Akár ha a munkahelyeket nézzük, az időbeosztásunkat nézzük, a szolgálatunkat nézzük, ez egy nagyon komoly kihívás és harc. Egyszer, amikor imádkoztam a végidőkkel kapcsolatban, akkor Isten mondta, hogy soha nem volt még olyan nehéz hívő életet élni, mint talán, mint a mai korban, de soha nem volt olyan könnyű bizonyságot tenni, mint napjainkban. Tehát az a hívő élet, amit most élsz, és a megszentelődés útján jársz, az egy konfrontáció a környezetedben, a világgal élő életmóddal, gondolkodásmóddal szemben, és Jakab apostol is szintén beszél a végidőkről átvitt értelemben, ott is azt olvashatjuk, hogy a parázna férfiak és asszonyok a világot választották, a világot szeretik, és az ellenségeskedés Istennel. Aki ebben az állapotban benne van, ebben a szentségtelenségben, a tisztátalanságban, az élő Istennel kerül szembe. Nem túl sok jó jövőt tudok annak jósolni, aki konfrontatív módon kerül kapcsolatba Istennel. Pontosan ezen a területen. Én kívánom mindenkinek azt, aki itt van, ha szükség van megtérésre, akkor térjünk meg, ha szükség van megújulásra, akkor újuljunk meg, és hogyha a szentség útján járunk, akkor folytassuk ezt a megszentelődést, és legyünk jó bizonyságai Istennek. Amen.